Most úrnak legyen dicsőség, az ő egyházában. Most úrnak legyen dicsőség, most is mind örökké, minden szív, minden szám, legyen hál, dicsőség. Most úrnak legyen dicsőség, most is mind minden szám, szentje hál, dicsőség, az Úrnak legyen dicsőség, most és mind örökké.
Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jöjjük eléd imádsággal, hálódással, magasztalással és dicsérettel, mert ez a mi belépünk a te tróntermedbe. És megköszönjük az Úr Jézus Krisztusnak a kiontó drága szent vérét, amely tisztára mosott bennünket, és bármikor az Atya szent színe elé járulhatunk, minden bűntudat és minden kisebb rendűségi érzés nélkül. Köszönjük, Atyám, hogy igazak vagyunk, és tudjuk az igéből, hogy nagyon hasznos az igazaknak a buzgóságos könyörgése. Hálákat adunk, Atyám, hogy Te az imáinkat mindenkor meghallgatod, megválaszolod. És a hitünkkel ezt mi elfogadjuk, megragadjuk, birtokba vesszük a Jézus nevében. Dicsérünk és magasztalunk Téged, Atyám. Köszönjük, hogy a Te áldottaid vagyunk, és áldással lehetünk sokak számára. Téged szolgálunk, Uram, Te pedig gondoskodsz a szolgálatnak a feltételeiről. Hálákat adunk, Atyám, mindazért, amit tőled kaptunk, mindazért, amit Te elkészítettél a számunkra. Köszönjük, Úr Jézus, a győzelmet, amit megszereztél és nekünk adtál. A talpunk alatt tartjuk a sötétség minden erejét, és köszönjük, Atyám, hogy Te a sátánt megrontod a talpunk alatt nagy hamar. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy a szent olajad csordul végig rajtunk, és az ellenség nem tud megfogni, mert kicsúszunk a kezéből. Tudjuk, Atyám, hogy viaskodnak ellenünk, de megvalljuk a Te igédet, hogy nem győzhetnek le. Legyőzhetetlenek vagyunk, mert a hatalmasabb lakik bennünk, aki nagyobb a sötétség összes erejénél. Köszönjük, Atyám, a Te dicsőségedet, amely rajtunk ragyog, és kedvessé teszel bennünket minden ember előtt. A Zsoltár 91 és a Szentvér hatalmát árasztjuk ki a gyülekezet minden tagja felett, a hozzátartozók felett a Jézus nevében. Köszönjük a végtelen szeretetedet, amivel körülveszel bennünket. És hálákat adunk, Atyám, hogy Te vezetsz bennünket az úton, amelyen járnunk kell. Útjelzőket rendelünk mindannyiunk mellé. És köszönjük, Atyám, a Te jelenlétedet, a Te érintésedet, a gyógyító szándékodat. Megtörtnek nevezzük a betegségeket, és a helyzeteket kiküldjük, hogy munkálkodjanak a javunkra. Köszönjük a Te igédet, amely nekünk adatott, és világosságot nyerünk belőle. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat egy szeretetöleléssel, és mondd azt neki, ami a szíveden van. Szeretettel köszöntünk benneteket.
Mi is dicsekedünk.
A az elmúlt hét eseményei nagyon mozgalmasak voltak. Nem panasz, csak az Úr dicsősége. Szombaton Veszprémben voltunk. A hölgyek között is volt két új, a férfiak között is volt két új, és a Sziddiki hanganyagot, az elejéből a gyógyulásos részt, 10 perc, azt elvittük, és én régen sokszor meghallgattam, de most tapasztaltam meg, hogy olyan keneteljes, ahogy hallgattuk, egyszerűen csak elkezdett a karom borsózni, és a velünk szembe ülők is ugyanezt mutogatták, hogy borsózik a karjuk. Tehát a kenet, Isten jelenléte megjelent, és nagyon sok tanulságos dolog van abban a gyógyulásra, a vallásra, és egyéb másra. A gyógyulás sem mindig azonnal jön, mert a Sziddikit is úgy engedték ki, hogy még rajta voltak a hólyagok, és az utcán elkerülték, és otthon szűnt meg a látható része a tünetnek. Vasárnap Pesten voltunk, egy különleges ajándékot kaptunk az Úrtól, amit meg tudtok hallgatni. A szigetvári pásztor szolgált, és nagyon megörvendeztette a szívünket, mert a Szent Szellemnek a párhuzamait látjuk. Itt is ugye folyik a tanítás a teremtésről, és az ő tanítása is a teremtésnél kezdődött, és elment a jövő felé, a dicsőséges jövő felé. Pénteken kaptam egy megtisztelő felkérést, hogy ma 13 órakor Dudaron a nagy Éva Anna pásztortársunk temetését, a szertartást végezzem el, és most onnan jöttünk. Dudar az Zirctől 10 kilométerre van. Személyesen nekem nem volt kapcsolatom vele, de akár interneten, vagy amikor Pesten jártunk, akkor láthattátok. Megdöbbenésünkre koreai szentek is voltak a temetésen, mert nagy Éva szárnya alatt születtek újjá és növekedtek. Mivel magyarul beszélnek, feltételezem, hogy itt laknak. A Bárka misszió, ha találkoztatok ilyen Facebookos oldallal, az az ő szolgálata volt. És ezen keresztül nagyon sok ismeretsége volt. Az egyházunk halottja volt, mert nem volt senkivel kapcsolata, csak az egyházunkkal. A hétvégén, szombaton 25-én Fehérváron zenés evangelizáció lesz a börtönben, és hiszük, hogy ez meghozza a folyamatot. Az 1%-okról jön az időszak, akik ugye munkaviszonyban vannak, és 1%-ot szeretnének felajánlani. Továbbra is ugye kétféle 1%-ról beszélünk, az egyházi 1%-ról, meg a civil szervezetek 1%-áról. A mi egyházunknak nem lehet felajánlani, tehát a Krisztus Szeretete Egyháznak az egyházi 1%-ot. Tehát ez az egyházi vonal. A civil vonal, az pedig ugye a Krisztus Szeretete Egyház is, mint civil szervezetként van bejegyezve a bíróságra, mint vallási tevékenységet végző civil szervezet. És tehát a Krisztus Szeretete Egyháznak is civil vonalon lehet felajánlani az 1%-ot, meg a Békevárnak is. A Békevárnak a adószáma rajta van a kis újságban, mert ezt múltkor már beleírtuk, meg a következőben is belefogjuk. Joshua Mills, jött egy körlevél is, azt elküldtem is, azt olvashattátok, és 1400-1500 jelentkező van most. Két terem méretet néztek, egy 1600 főst, meg egy 2000-est. Az 1600 főshöz kell még 3 millió forint terembér, amiért kértek ima támogatást, pénteken alá is írták, tehát megkötötték a szerződést hitben, és ezt a március közepéig kell ugye kifizetni ezt az összeget, úgyhogy támogassuk őket hitben, hitünkkel és imáinkkal. Még egy gondolat, a pesti alkalmon kaptunk egy megerősítést. Ugyanis az történt, és azt láttuk, hogy a gyülekezet vezetője, pásztora helyet adott egy felnövekedett szolgálónak, nevezetesen a szigetvári pásztornak. És ez abban erősített meg, hogy itt is ugyanaz történik, hogy a kinövekedett pásztor havonta egyszer kap lehetőséget arra, hogy szolgáljon felétek. Most is ez következik, folytatódik a teremtés sorozat, és a harmadik része következik a kísértés címmel.
Én csak annyit szeretnék mondani nektek, hogy annyi megpróbáltatás éri az embert hullámokba akár, mert egy darabig jó. De hullámokba annyi minden éri az embert, és akár kísértés folyamán, akár bárhogy máshogy. Az ördög mindig munkálkodik, keresi a rést. És nagyon erősen és szilárdan meg kell állnunk a kősziklán. Az igén, mert bizony jönnek váratlan események. Mert az ember soha nem számít, ha tudjuk is, hogy van egy betegség, mint Timiéknél is történt, vagy bárhol máshol, az a halál váratlanul jön. És az embert akkor is az egy kicsit megrázza. Például ez az egyik példa. De nagyon sok más jön, nem csak betegség, hanem helyzetek, amire nem is számít az ember. És bizony meg kell állnunk, és soha nem szabad Istent kárhoztatni, soha nem szabad Istent hibáztatni ezért, mert Isten semminek, semmi rossznak nem okozója. Mindenért az ördög. És az ember kapott egy szabad akaratot is, amiből tanulhat, mert megkapta a jót is, és megkapta a rosszat is. Majd erről fogtok hallani, hogy megkapta a jónak a tudását is, meg a gonoszét is. És bizony nekünk a jó felett kell fordulni és megállni ezen. És higgyétek el, nagyon fontos a növekedés, és köszönjük az Úrnak a szíveteket, hogy mindig rendszeresen és folyamatosan, ahogy tudtok, jöttök, mert nagyon fontos a növekedés az igén. Mert nagyon sok igét nem értünk. És nagyon fontos az, hogy több tanítást hallgassunk, mert egy igét többféleképpen értünk meg. És ha ti is akár otthon is elmélyedtek egy-egy igében, ti nektek is mást fog a Szent Szellem hozni. És lehet, hogy pont akkor, abban a helyzetben, amiben vagytok, arra fogja megadni Isten a választ. És megadja. Ez csak egy kis pár gondolat, hogy magamról is beszélek, mert ha nem állnák meg az igén, akkor nem tudom, hol lennék. De nem itt, az biztos. Mert nagyon nehéz, súlyos dolgok jönnek az ember életébe. És minél jobban fel vagyunk növekedve, annál súlyosabban akar az ördög támadni. És bizony nagyon ő kitartó, ahogy mondta előjárónk is, ez a legjobb tulajdonsága, hogy soha nem adja fel. És nekünk sem szabad. Mert Isten igéje minden, mindenek felett való. És az Úr Jézus ezt megszerezte nekünk, hogy ezen tudjunk tovább menni. Na, elkezdem, a kísértésről lesz ma szó, és a Hóseás 4-ből a 6-os igét fogom nektek elolvasni, az első részét. Hóseás 4-6, azt mondja itt az ige, hogy elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. És ez bizony a világban így van, még a vallásban is, mert ugye tudomány nélkül valók, mert Isten igéjét tanulmányozni kell. Ez Isten igéjére szól. És nagyon fontos. Mózes első könyvének első 3 fejezetében található a Biblia megértésének a kulcsa. A teremtésről szóló rész. Van, akit még nem tanítottak erről. Vagy tud róla, hallott róla már, de nincs elég megértése róla. Ezért nem képes folyamatosan értelmezni a Bibliát, mert nincs teljes megértése. Ma az emberek egy része azért Isten tagadó, mert nem értették meg a Bibliának ezt a részét, ami a teremtésről szól. És nincsenek tisztában azzal sem, és ez a legelső, hogy tudja azt, hogy ő ki valójában, és honnan származik. Mert az emberek ezt nem tudják. Tehát nem tudják azt, hogy ők 3-as felépítésű szellemi lények, mert Istentől vagyunk, és nem tudják azt, hogy oda fogunk a mennybe kerülni, ahogy onnan is születtünk le a mennyből. És ezt tudniuk kell az embereknek. Egy Mózes első fejezetének a 31-es verse azt írja, hogy, és látta Isten, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó. Isten csak jó dolgokat teremtett, ezt tudjuk, mert ő jóságos természetű. Mert a Jakab 1.17 azt írja, egy nagyon szép ige, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Amen. Tehát Isten csak jó, és felülről csak jó ajándékok, és csak jó dolgok jönnek. És nagyon jól tudjuk, hogy Istennél mindig ugyanaz marad, ahogy írja a zsidó 13.8, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökre ugyanaz. Tehát a szent írás is ugyanaz, az ige nem változik. Nem úgy, mint a világban állandóan változnak a jogszabályok, a kressz, tehát a világ állandóan változik, és nagyon sok minden. Ha Isten jót teremtett, akkor sokan megkérdezhetnék, hogy mégis miért vannak olyan állatok, amelyek emberekre támadnak. Ugye ismerjük a ragadozó állatokat, amik az emberre támadnak, ilyen az aligátor, például a cápa, tigris, oroszlán, és még lehetne sorolni tovább. És tudnunk kell azt, hogy Isten nem olyannak teremtette az állatokat, hogy támadjanak, hogy ragadozók legyenek. Nem olyannak teremtette őket, amilyenek ma, hanem növényevőnek teremtette őket például. Nem arra teremtette, hogy egyék egymást, vagy éppen támadjanak emberre. Kezdetben az állatvilág is, és az ember is növényevő volt. Megnézzük ehhez az igét, az 1 Mózes 1.29.30-ban. Azt írja. És mondta Isten, ímé, néktek adok minden makozó füvet az egész föld színén, ezt mondja az embernek, és minden fát, amelyen makozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. A föld minden vadainak pedig, ezt mondja az állatoknak, és az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó mindenféle állatoknak, amelyekben életnek lehelete van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lett. Amen. Tehát Noé vízözöne előtt, és a vízözön alatt, amíg a bárkában tartózkodtak a Noé családja és az állatok, akiket ő kiválasztott és fölterelt a bárkába, azok mind növényi eredetű táplálékot fogyasztottak. Mert az 1 Mózes 6.21 megírja, hogy mit mondott Isten Noénak. 1 Mózes 6.21. Te pedig szerezd magadnak mindenféle eledelt, mely megehető, és takarítsd be magadhoz, hogy neked is, azoknak is legyen eledelül. Tehát ezt mondta Noénak, hogy takarítsa be a takarmányt a bárkára. De mikor az állatokat kiengedték a bárkából, azután kezdték el egymást enni, és az ember is a vízözön után kezdte el a húsevést. Mert ugye a növényzet kipusztult a földön a vízözön miatt. És időbe telt, hogy újra elszaporodjon a növényzet, és hogy újra tudjon növényt is enni az ember és az állat is. Az 1 Mózes 9-ben, az 1-től 3-ig, azt írja az ige, azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja, az égnek minden madara, minden, ami nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott. Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül, amint a zöld füvet, nektek adtam mindazokat. Amen. De eljön az az idő, amikor az ember és az állat újra növényevő lesz. Mert Ádámtól számított 7. évezred végén a milleniumi korszak lejárta után lesz az, hogy Isten újra meg fogja teremteni a földet, és véglegesen helyreállítja az eredeti állapotot, az édeni állapotot. Teljes békesség lesz a világban, és az állatok nem támadnak senkire és semmire. És minden állat újra növényevő lesz. Ezt viszont az Ézsaiásban olvassuk. Az Ézsaiás 65.25-ben. A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol, szentségemnek hegyén. Így szól az Úr. Amen. Tehát visszatérve, a Földön a ma látható dolgok a sátán által megrontott természet következményei. Ezek akkor nyilvánultak meg, amikor Ádám átadta a hatalmat a sátánnak, aki törvénytelenül, jogtalanul teszi tönkre az emberek életét, ide pofátlankodik, és rést keres az emberekbe, az elméjükbe, a gondolataikba, az életükbe, valami módon beférkőzik. És ezt nem szabad hagynunk. Tehát annak van törvényes hatalma a Földön, aki testben született meg. Mert csak a fizikai testben élő ember tudja használni a szavak erejét. Azért kell az embernek megszületni testben, hogy a szájának szavaival, hatalommal tudjon az ellenség ellen szólni. Amikor Ádám az Istentől kapott földfeletti bérleti jogát továbbadta a sátánnak, akkor a sátán vált e világ istenévé, e világ fejévé, és eltorzította az Isten egész teremtését. Mert mit ír a 2 Korintus 4:4? Ezt már szerintem mindannyian kívülről tudjátok. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét. 2 Korintus 4:4. Tehát az elmét azt vakította meg, hogy ne ismerjék meg ezt az utat, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Tehát a sátán nem akarja azt, hogy mi világosságban járjunk. Ahogy tud, ő támad minket. Nem engedi. De mi erősebbek vagyunk a Krisztusban. Vannak, akik azt mondják, hogy ha lenne Isten, akkor nem lenne ennyi háború. Nem lenne ennyi erőszak, felfordulás, szenvedés, és nem születne ennyi nyomorék csecsemő. De vajon itt megint itt a kérdés, mindig az imához jutunk oda? Vajon imádkozott-e valaki, amikor megfogant egy gyermek, vagy éppen a foganás előtt, vagy éppen amikor hallotta, hogy jön a háború közeleg, vagy bármi más ellen, mert meg lehet mindent előre kötni. Mikor valakinél jön egy vírus, tehát már érzi a tünetet, és még nem lázas például, imádkozni kell már a láz ellen, hogy ne is közelítse a testét. Tehát az ima nagyon fontos. És tudni kell azt is, hogy Isten igenis létezik. És csak akkor tud beavatkozni az életünkbe, a hívők életébe, a helyzetekbe, a betegségekbe, ha mi őt felhatalmazzuk az imáinkkal. Mert a hittel kimondott imáinkkal mindent előre meg kell alapozni. A sátán a gonoszságából fakadóan eltökélt, hogy tönkreteszi Isten művét. Tönkreteszi az ember, tönkretesz mindent. A környezetünket, mindent. És a teremtett dolgok természetét meg is rontotta. Amikor katasztrófa pusztít valahol, akkor többen azt mondják, hogy ez Isten műve volt, Isten csapása volt, de ez hazugság. Itt is itt van, mikor Nyimbe és Ságváron volt ez az árvíz. Ugye Nyimbe is milyen nagy árvíz volt. Ott a kék ima könyvbe, vajon aki tudja? Imádkozott-e érte? Amikor meghallotta már az időjárásba, hogy közeledik ez és ez a ciklon, megtiltotta-e azt, hogy ide jöjjön? Megkötötte-e a szélsőséges időjárást? Szóval az imának nagyon fontos hatalma van, ereje. És nem szabad Istent vádolni, mert valójában az ördög végzi ezeket a pusztításokat. Mivel az embereknek hiányos a bibliai ismerete, nagyon sok embernek, a többségének, ezért azt hiszik, hogy a gonosz dolgok Istentől származnak. De Isten eredeti tervében nem szerepelt semmi gonosz, semmi rossz. A mennyben, Isten eszköztárában nincsen ilyen dolog, rossz dolog. Mivel Isten az emberekre csapás soha nem mér. Mert nincs ilyen az eszköztárába, nincs ilyen dolog. Olvasunk, nagyon sokan olvasnak Jobbról, ugye az Ószövetségben a Jobbról, és az őt értő megpróbáltatásokról, és a Bibliával ellentétes következtetéseket vonnak le. Csak a rossz oldalát látják az eseményeknek. De Isten jóságát és szabadítását azt nem látják belőle. Például van a Jobb 1.16. A Jobb 1.16-ban az áll, hogy Istennek tüze essék le az égből, és megégeti a juhokat és a szolgákat, és megemészti őket. Tehát Istennek tüze essék le az égből. A pusztító tüzet nem Isten küldte, hanem az ördög. És itt az igében megemlített tűz az a villámlás volt. De fel is olvasom az igét, mert jó, ha halljátok. Mert ugye ott látni kell, hogy miről szól az ige. Még szól vala ez, mikor jöve egy másik, és monda, Istennek tüze essék le az égből, és megégeti a juhokat és a szolgákat, és megemészté őket. Csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Amen. Tehát a juhok ott ihattak valószínű a vájunál, és az itatónál, és oda csapott le a villám. És ugye azt hitték az emberek, hogy ezt Isten tette. Mert Istentől rossz dolgok nem jönnek, még a villámlás sem. És az Ószövetségben a legtöbb ember úgy hitte, hogy nem csak a jó, hanem minden rossz dolog is Istentől van. Az Ószövetségben nem volt mindenkinek olyan világossága, hogy ezt lássa, hogy Istentől csak jó dolgok származnak. Ezért olvashatunk az Ószövetségben több olyan igét, ami félreértelmezhető. És manapság is nagyon sok zavartságot okoz az embereknél, amikor az Ószövetséget olvassák. És nagyon fontos, hogy ezeket helyesen értelmezzük, mert nehezen lehet őket értelmezni, ezért kell járni a gyülekezetbe, ezért kell hallani a tanításokat, és azokon növekedni. Mert így nyerünk kijelentést, és így megláthatjuk az igék közötti összefüggéseket is. Tehát pontatlanul vannak fordítva ezek az ószövetségi igék ehhez hasonlóan, mint Istennek tüze, meg Isten adja a betegséget, ugye Isten betegít meg. Ezek mind helytelenül vannak fordítva. Isten nem egy büntető Isten, hanem ő a mi mennyei szerető atyánk. Nem Isten a szerzője a halálnak, a gonoszságnak és a szerencsétlenségnek sem, hanem az ördög. Az ördögnek nem volt semmi hatalma Ádám bukásáig. Ádám maga az ember adta át a hatalmat neki. Az első ember, és annak az első ember bukásának az oka ez, hogy a sátáni erők szabadjára lettek engedve a földön, mert ő hozta be az átkot a bukásával, és elárasztotta a földet a gonosz. Tehát a halál is onnantól kezdve jelent meg a földön. Először a szellemi, aztán a fizikai. Amikor Ádám bűnbe esett, a Róma 5.12-t olvassuk el. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és eképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek az egy által. Amen. Tehát itt írja le, hogy Ádám bűnbeesése által bejött a halál a földre, és ezáltal mindannyian ebben a gonosz világban, hogy beleszülettünk, a szellemi halál állapotába születtünk bele. És dicsőség az Úrnak, mi már újjászülettünk. Tehát az ige kijelenti, hogy egy ember által jött be a halál a földre. Az 1 Korintus 15.21 hasonló ige, és az egyszerű fordítás úgy mondja, hogy a halál ugyanis annak következtében éri el az embereket, amit egyetlen ember Ádám tett. Hasonlóképpen a szellemi halálból való feltámadás is egyetlen emberen keresztül, vagyis Jézuson keresztül kezdődött el, dicsőség az Úrnak. Isten megmondta Ádámnak, hogy mi fog történni akkor, amikor eszik a tiltott fa gyümölcséből. Most megnézzük ehhez az 1 Mózest. 1 Mózes 2-ben a 16-17-es vers. Azt mondta Ádámnak Isten. És parancsola az Úristen az embernek, mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Ha figyelitek, ebben az igében, a két igében egyes számban beszél az ige. Mert azt mondja, hogy a kert minden fájáról bátran egyél. Nem azt mondta, hogy bátran egyetek, hanem bátran egyél. Tehát itt csak Ádámnak szólt Isten, az első embernek. Mivel Ádám ekkor még egyedül volt, ezért Éva nem hallhatta, hogy mit mond Isten Ádámnak. Nem hallhatta ezt a parancsot, mert Isten később alkotta meg az asszonyt. Az viszont az 1 Mózes 2.21-ben van. Ez volt az 1 Mózes 1.16-17-ben, és a 21-ben történt meg az asszony alkotása. Tehát amikor a parancsot kapta, az már előbb megvolt. Bocsáta tehát az Úristen mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal töltötte be annak helyét. Amen. Mikor megteremtette Évát is, rövid időn belül jött az ördög a kígyó formájában. És mit tett? Ravasságával és megtévesztésével megkísértette Évát. Az ördög már a kezdetekben ott volt. Ezt tudjuk. Ott volt az Édenben, és arra várt, hogy hogy talál részt az emberen. Milyen módon tud részt találni, hogy megkísértse, hogy bűnbe vigye. Mert tudjuk azt, hogy már kezdetektől az 1 János 3.8 azt írja, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Tehát fel kell ismernünk, hogy a rossz dolgok csak az ördögtől vannak. Csak onnan. És most megyünk az 1 Mózes 3-as fejezetének az 1-től 6-os ige verséhez. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Látjátok, már úgy adja elő a kígyó, azt mondta Isten, minden fáról ehettek, csak arról az egyről ne. Itt meg a kígyó mit kérdez? Hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek, azt meg ne illessétek, hogy meg ne halljatok. Ezt mondja Éva a kígyónak. Ezek szerint kiderül, hogy Ádám elmondta Évának, hogy Isten mit parancsolt. Mert Éva mondta ezt a kígyónak, hát honnan tudta, mivel parancsot Ádám kapta meg. Ezek szerint elmondta Évának Ádám, és ezért tudta a kígyónak ezt mondani. Tovább menve. De annak a fának gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek, azt meg ne illessétek, hogy meg ne halljatok. Na itt a második dolog, hogy amikor azt mondta Ádámnak, hogy mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Itt újra megjelenik azt, hogy ne egyetek arról, mert bizony meghaltok. Tehát itt jelenik meg másodszor, hogy ne egyetek, mert akkor meghaltok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkozának a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakaszta azért annak gyümölcséből, és evett, és adott a vele levő férjének is, és az is evett. Amen. Tehát Évának tudomása volt, ahogy mondtam, hogy Ádám elmondta Évának ezt a parancsot, hogy ne tegyék. Tudomása volt, és mégsem állt ellen az ördögnek. A sátán azt mondta az asszonynak, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Tehát arra figyeltek, hogy mit mondott a kígyó, mert ezt Ádám is hallotta, mivel ott volt vele, mert megírja az ige, hogy a vele levő férjének. Tehát ott volt vele, és hallották azt, hogy azt mondja a kígyó, hogy olyanok lesztek, mint Isten, és ők erre figyeltek. Arra már nem figyeltek, hogy jónak és gonosznak tudói lesztek, mert itt a kígyó fél igazságot mondott. De Ádám és Éva annyira felbuzdult azon, hogy olyanok lesztek, mint Isten, hogy nem figyeltek a másik részére az üzenetnek, Isten üzenetének. Arra a részre, hogy megismeritek a gonoszságot is. Mert ugye a jót már ismerték, mivel az Édenben Isten csak jót teremtett, és a jót ismerték. de a rosszat nem. Tehát csak jót tudtak létrehozni. A rosszat csak utána, amikor bűnbe estek. Tehát amikor Éva szakította a tiltott gyümölcsből, akkor adott a mellette levő férjének, ahogy írja az ige, hogy a vele levő férjének, és engedetlenségük miatt mind a ketten bűnbe estek. Ádám Istentől kapott szabad akaratából döntött így, és ezzel célt tévesztett. És a célja mi volt Istennek? Az örök élet. Mert Isten örök életet ígért Ádámnak. De ebből sajnos bukás lett. Ádám ekkor nem töltötte be a vezetői szerepét, mert az azt jelenti, hogy amikor ő neki parancsolta meg, akkor ő volt a vezető. Tehát Ádám. És nem állította meg a feleségét, és emiatt a teljes felelősség őt terhelte, azt kellett volna mondani neki. Vagy éppen az ördögnek azt mondani, hogy takarodj innen, és ne beszélj ilyeneket. Tehát a hatalmát kellett volna már akkor használni. És ha figyeltek, mindent a szánkkal mondunk ki, hatalommal az ördög ereje ellen. A jót is, és a rosszat is a szánkkal mondjuk ki, és amikor rosszat mondunk, sokszor meggondolatlanul, és még sokan el is hiszik, amit mondanak, hát meg lesz néki, amit mondott, mert ezt is megírja az ige. Sajnos nagyon vigyázni kell a szánkra. Tehát Isten tehát nem a halál szerzője, hanem az élet szerzője. Zsidó 2.14 azt írja, mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudni illik az ördögöt. Tehát Jézus megsemmisítette az ördögöt, az ő hatalmát. A halál az Isten és az ember közös ellensége, mert egyik se szereti. Isten sem akarta. Nem teremtett halált. Ádám a bűn miatt halt meg, mert a bűn magával hozta a halált, amit ír a Róma 6.23, írjátok fel, Róma 6.23 azt írja, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát először a szellemi halál jött be a földre, majd ennek következtében idővel a fizikai halál is megnyilvánult. Ádám Isten testét örök életűnek alkotta. De az orvostudomány a mai napig sem tudja az okát annak, hogy mégis miért öregszik a test, és miért halnak meg az emberek. Pedig a test úgy lett tervezve, hogy újraépítse önmagát 7 és 11 év időszak alatt. És nézzük meg ezekre a kérdésekre bibliai válaszokat. Amikor Ádám evett a tiltott fa gyümölcséből, abban a pillanatban halandó vált a teste. Tehát nem a halhatatlanságot választotta, hanem halandóvá vált ezáltal az ő teste. Ádám rosszul döntött, mert a halhatatlanság helyett a halandóságot választotta az édenkertjében. Ádámnak minden hatalma megvolt arra, hogy uralkodjon és maga alá vessen minden létező dolgot a földön. 1 Mózes 2.15 írja. És vevi az Úristen az embert, és helyezteti őt az édenkertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Tehát Isten azért helyezte őt a kertbe, hogy őrizze a kertet. Mit jelent az őrizni szó? Megvédeni, tehát védje a kertet, oltalmazza a kertet, és őrt álljon ott. Védje meg a kertet minden betolakodótól, ami a kígyóra is vonatkozott. És ő neki kellett volna szólni, hogy takarodjon a kígyó onnan, és ne beszéljen ilyeneket. Ne vigye őket bűnbe. Tehát Ádám valójában akkor halt meg, amikor ellenszegült Istennek, mert ezzel az átok alá helyezte magát. Szellemileg abban a pillanatban halt meg, amikor bűnbe esett, fizikailag pedig 930 éves korában halt meg. Mert az ördögnek annyi időbe telt, hogy elpusztítsa, tönkretegye a testét. 1 Mózes 5.5 azt írja, hogy és lőn Ádám egész életének ideje 939 esztendő és meghala. De később Isten 120 évet határozott meg az ember földi életének a számára. Az meg az 1 Mózes 6.3 írja. 1 Mózes 6.3. És mondta az Úr, ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. Tehát Isten azt mondta az embernek visszatérve, azt mondta az embernek, hogy de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyé. A gonosz szó jelentése csapás, szerencsétlenség, baj, szomorúság, fájdalom, sértés és bajkeverés. Ugye felismerjük, hogy ezek a dolgok jönnek az életünkre, mert az ördög ezzel támad minket, hogy szomorúak legyünk, azt akarja az ördög. Hogy ilyen meg olyan baj jöjjön, ilyen-olyan helyzet, vagy fájdalom, vagy valami bajkeverés, mert akkor másik embert használ azért ellenünk, hogy legyen valami bajkeverés például. Isten nem akarta, hogy Ádám egyen a jó és a gonosz tudásának fájáról, mert a jó és a rossz közötti különbség megismerésének volt ez a lehetősége, és ezt nem akarta Isten. A jó és a rossz szavak héber jelentése áldás és csapás. Ha jót mondunk, áldást mondunk, ha rosszat, akkor csapás. Az egy csapás a gonosz rosszó kiszólása. Az ember bukása közvetlen kapcsolatban volt a kimondott szavaival. Amikor Ádám bűnbe esett, akkor megszegte azt a tudást, hogy hogyan lehet áldás mellett átkot is kimondani a szavaival. Tehát Ádám már tudta, hogy hogyan mondjon áldást, mert ő csak jót tudott mondani. Így ő neki csak a gonoszságot kellett megismernie, és azt, hogy hogyan tudja azt működtetni a szavaival. Visszatérve, ott a 1 Mózes 3.1. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál. Tehát kígyó formájában jelent meg az ördög. A sátánnak be kellett lépnie egy testbe, hogy a földön ki tudja nyilvánítani magát. Valamilyen teremtményen keresztül tudta Ádámot elérni, megközelíteni, és így a kígyott testét használta fel erre. A sátán az újjászületett szellemethez már nem tud hozzáférkőzni, mert újjá vagy születve. Azt már nem tudja. Erre mondjuk, hogy 2 dudás nem fér meg egy csárdába. De a testedet és az elmédet bizony tudja támadni. És ennek ellen kell állnunk Jézus nevében. Mert a Jakab 4:7 azt írja, hogy engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok ellen az ördögnek. És ő elfut, elmenekül előletek. És mivel az elméd a szellemedhez vezető ajtó, ezért a gondolatvilágodat tisztán meg kell őrizned. És a Róma 12:2 jut eszembe, azt fel is olvasom, mert ez nagyon szép kis ige, ami buzdít és utasít arra, hogy mit tegyél. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát meg kell újítani folyamatosan az elménket Isten igéjével, mert Isten mondja meg. Elolvasom ezt az igét is, mert ez is egy nagyon szép ige, hogy miről gondolkodjunk. Filippi 4:8. Továbbá, atyám fiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret. Ezekre mind rá kell figyelni. Mindig meg kell vizsgálni a gondolatok forrását is, és amikor az igével ellentétes gondolatok jelennek meg, mert bizony vannak ilyen gondolatok, akkor vissza kell azokat utasítani. Nagyon-nagyon kemény dolgok ezek. Az ördög olyan szinten bele tud a gondolatokba csúszni, hogy az ember egy csomó ideig kattog rajta. Miért ilyenek velem? Most engem kiközösítettek. Most miért ilyen velem a családom? Miért ilyen a munkahelyen a helyzet? Tehát annyi minden, és akkor az ember kattog rajta. Vagy ha csak beszólnak, valaki beszól valamit, rögtön azon kattog az agyad egy darabig, és ugye ezért van Isten, hát Istennél nincs ilyen, hát nem érdekel engem. El kell, hogy engedjük a fülünk, meg kell áldani az ellenségeinket. Meg még van az a példa, ugye, akik elhagyják a gyülekezetet. Megy a másik után, mert nem én voltam ott dicsőítve. Nem rólam szólt. Irigy vagyok a másikra. Tehát annyi minden előjön, és egyik a másikat utánozza. Nem szabad. Isten nem ezt tanítja velünk. Annak kell örülni, hogy a másik előrébre jut. A másik növekedik. És ha azt veszük, a pásztorunk segít nekünk növekedni. És ha mi növekedünk, mi tudunk segíteni még másokon. És ez egy ilyen láncba megy. egy-egy folyamat. És ennek csak örülni kell, és milyen öröm az, amikor látjuk, hogy a másik feljebb van, és megoldódott a problémája, mert Isten bevetette a hitét. 2 Korintus 15. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Amen. Ez az ige is gyönyörűen leírja, hogy engedelmeskedni kell Krisztusnak, és ami nem odavaló, el kell vetni Jézus nevében. Sajnos Ádám gondolatvilágában kiépült egy Istennel ellentétes döntés. Egy ellentétes nézet. Pedig kezdetben az életfája mindent biztosított Ádámnak, amire csak szüksége volt, és arról mindig szabadon ehetett. Az életfája megadta Ádámnak azt a tudást, hogy hogyan tartson mindent rendben a hittel kimondott szavaival. Ádám kezdetben élő szellemmel rendelkezett, ezért nem volt szüksége intellektuális tudásra, mert a kenet megadott minden tudást és képességet a számára. 1 János 2.27 egy nagyon szép ige, ami nekünk is szól, azt írja. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. Ádámban is ez volt ez a kenet. Istennel egy közösségben volt, ahogy mi is közösségben vagyunk most Istennel. Kenet, az a kenet. És így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, mert a Szent Szellem tanít minket. Hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, és nem hazugság. És amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. Ezt az igét megjelölhetitek, és ezt nagyon mélyen tanulmányozzátok, nagyon szép ige. Tehát amíg Ádám nem adta át hatalmát a sátánnak, addig kinyilatkoztatott szellemi tudást kapott Istentől, ahogy mi tanuljuk most a szellem iskolájában, mi tanulunk. Ugyanígy megkapta a kinyilatkoztatott szellemi tudást. De amikor Ádám szelleme elszakadt Istentől, attól kezdve vált szükségessé az, hogy intellektuális tudás, tehát ez az értelmi, elmebeli tudás, hogy ez az iskola rendszer bejöjjön a világba. Milyen gyönyörűséges lenne, ha csak kinyilatkoztatott tudásunk lenne, és nem kellene ilyen világi dolgokat tanulnunk. Mert azt bemagoljuk, ezt meg megtanuljuk, mert Isten megmutatja nekünk, és mindig a szánkba adja a szavakat, és mindig eszünkbe juttatja, hogy mit kell tennünk. A sátán megmutatott Ádámnak egy másik, az élet fájával ellentétes lehetőséget, a gonoszságot, ami megadta neki azt a képességet, hogy maga is tudjon gonoszságot tenni és létrehozni. De nekünk ellen kell állnunk a kísértésnek, nem úgy, mint Ádám, mert mi Istentől megkaptuk hozzá minden erőt és hatalmat, megkaptuk. Jakab 1.13. Senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Ugye ez a kísértés történt meg, amikor olvastam, hogy Évát hogy kísértette meg az ördög. És ugye, mit jelent a kísértés? 3 lépése van. Kísértés, fontolgatás és cselekvés. Ugye, jön a kísértés, most fontolgatom, gondolkodok rajta. Látjátok, minden a gondolatban van. Ugye, akik a börtönbe is bekerültek. Ők ezen mentek végig. Megkísérti az ördög, na most gyere velem lopni, például, és akkor fontolgatja, hogy aztán vagy megcselekszem, vagy nem. Tehát ez a kettő, a cselekvésnek a két része. Vagy visszautasítja, vagy elfogadja, és megteszi. Aztán jön a félelem, mert az vonza magával, ahogy a Jobb igében írja, amitől félve féltem, és remegtem, az jövereám. Tehát a félelem bevonza azt is, hogy meghallja, hogy ő milyen beteg, és a félelem az vonza be, hogy én most abba belehalok például. Vannak ilyen beteg emberek, akik bevonzák a félelmükkel. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon vigyázni kell a gondolatunkra, hogy mit fogadunk be, és mit nem. Ezért kell Isten igéje, ami egy hatalmas, gyönyörűséges, és az ima, mert ha kitartóan imádkozunk, és hitben kitartunk, akkor annak az imának van ereje. Nagyon sok minden történik az ember életében rövid idő alatt, itt az utolsó időben. Ha csak ilyen pici bizonyság, de megtörténnek, és bizony ez igaz, és csak azért tudom mondani, mert velem folyamatosan történnek dolgok mostanában, és én hiszem azt, hogy az imának hatalmas ereje van. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük az Úrnak ezeket az értékes gondolatokat. Amíg hallgattam a tanítást, a Róma 12.2-re irányította az Úr a figyelmemet. Úgy hangzik ugye, hogy változzatok el, és egy másik rész, hogy miképpen? A ti elméteknek megújítása által. Tehát a változás az életünkben a gondolkodás megújításával kezdődik. Általában azt szoktuk mondani erre az igére röviden, hogy újítsuk meg az elménket, a gondolkodásunkat. Ez tökéletesen helyes és igaz, de többről szól ez az ige. Mert hogyha megújítjuk az elménket, a gondolkodásunkat, akkor az élethelyzeteink is változni fognak. Anyagiak, gyógyulás, boldogság, és a többi. Tehát Isten most megnyitotta az ige mélységét. Látjátok, hogy ez itt két dologról szól, hogy változzatok el az elmétek megújítása által. Tehát a változás a gondolkodás megújításával kezdődik. De nem csak a gondolkodásra terjed ki, hanem utána ez kifoghatni az életnek a különböző területeire. Így lehet az igen mélységébe leásni és lemenni, amikor Isten megvilágít egy igét, vagy egy ige részt. Köszönjük az Úrnak. Imádkozunk értetek. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd hálaadással, magasztalással és dicsérettel. Megköszönjük a keverést bevégzett művét, kiárosztjuk Isten dicsőségét, a drága kenetet, a hozott kelmékbe és szövetekbe. Mert ezek az otthonokba eljutva és kiáradva a testekben, megtörik az igát, megtörik a betegség minden formáját a Jézus hatalmas nevében. Áradj kenet a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett művét, köszönjük, Atyám, a gyógyító szándékodat, és neked adunk, Atyám, minden dicsőséget, mindörökön örökké. Amen. Köszönjük, hogy ma az Úr Jézusnak szántátok az estéteket. Isten áldása legyen a elkövetkező hetetek során is felettetek, és jövő héten találkozunk ismét, szeretettel várunk benneteket jövő héten, mindenki hozza magával még egyet.
Örvendezzünk az Úrban!